Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt az evangéliumi szent igét, amelyet Anya Szentegyházunk erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 24. fejezetében, a 15. verstől a következőképpen. Máté evangéliumának ebben a részében Jézus az utolsó időkről beszél, és a következő három vasárnapnak mindegyiknek innen lesz az alapigéje, meglehetősen szorosan egymáshoz kapcsolódva. Tehát a mai részünk az a 24. fejezet 15. versétől így szól. Ezt mondja Jézus Krisztus: amikor tehát meglátjátok, hogy a pusztító utálatosság ott áll a szent helyen, erről beszélt Dániel próféta, aki olvassa, értse meg, akkor azok, akik Júdeában lesznek, meneküljenek a hegyekbe. Aki a ház tetején lesz, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn lesz, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Jaj a terhes és szoptató anyáknak azokban a napokban! Imádkozzatok, hogy ne kelljen se télen, se szombaton menekülnötök. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidítetnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidítetnek azok a napok. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus, vagy íme amott, ne higgyétek el. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztába van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban van, ne higgyétek el. Mert ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartószlopai megrendülnek. És akkor feltűnik az ember fiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden nemzetsége, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. És ő elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Amen. Kedves testvéreim, ítélet vasárnapja van, és én most arra törekedtem az igehirdetésre készülve, hogy ennek az egész üzenetnek ne vegyem el az élét. Tudom, hogy nem szeretünk erről a témáról beszélni, vagy ha szóba is kerül, akkor nagyon gyorsan átmegyünk arra, hogy Isten kegyelméről és szeretetéről prédikáljunk, ami szintén egy nagyon komoly valóság, de a mai istentiszteleten az Úristen azt szeretné, hogy komolyan vegyük azt, hogy az ítélet is egy nagyon komoly valóság. És nagyon komoly valóság az az időszak is, amíg eljutunk odáig, az a nagy nyomorúság, ami ott áll az emberiség előtt, aminek talán valami ilyen szinten már a részesei is vagyunk. Ez egy rettenetes valóság, egy rettenetes esemény az ember életében, és azért szól erről az igehirdetés, mert Jézus Krisztus szeretne minket megerősíteni, és szeretne minket felkészíteni. Ő elmondta ezeket a beszédeit, majd látni fogjuk, hogy ezzel hogyan készítette fel a kortársait, majd néhány évtizeddel később ugyanezt a feladatot élte át Pál apostol is. Hallhattuk az oltár előtti igében, hogy Pál azért beszél erről a témáról, így fogalmaz: nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Azt mondja Pál, hogy látjátok a halált, látjátok azt, hogy milyen dolgok vannak a világban, de azért beszélünk erről, mert szeretném, ha bennetek egy másfajta reménység lenne. Azért beszélünk erről, mert szeretnénk, ha ti másképpen néznétek az utolsó ítéletre és az életnek a végére. És milyen szép az, hogy Pál apostol úgy tudja befejezni, hogy bár kemény dolgokat mond, de azt mondja, hogy ez legyen vigasztaló a ti számotokra. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Itt szeretne ez a mai ige egyszerre nagyon-nagyon figyelmeztető, de mégis vigasztaló lenni mindannyiunk számára. Azt mondja Jézus, aki olvassa, értse meg. Ma az igét hallottátok, felolvastam nektek. A kérdés az, hogy innentől merre fele indul el az életünk. Az egyik lehetőség az, hogy ezt komolyan vesszük, és nagyon-nagyon megijedünk. És nagyon-nagyon szomorúan és rosszkedvűen ijedten megyünk el az Isten tiszteletről. A másik lehetőség az, hogy szintén komolyan vesszük, de meglátjuk az Istennek a célját, és meglátjuk annak az ajándékát, hogy mennyire jó, hogy erről is beszél. Hogy mennyire jó az, hogy még van időnk és van lehetőségünk rendezni a kapcsolatainkat egymással és az élő Istennel. Nem csak megérteni kell, nem csak olvasni kell az igét, hanem megérteni is. Mert azért beszél erről Jézus, mert pontosan tudja, hogy az utolsó ítéletnek a valósága aszerint fog lejátszódni, ahogy addig telik az életünk. Máté evangéliumának szintén itt a 24. fejezetében Jézus ezt egy példázattal szemlélteti. Ez így szól: boldog az a szolga, akit ura, amikor megérkezik, ebben a munkában talál. Bizony mondom nektek, minden vagyona fölé rendeli őt. De ha az a gonosz szolga ezt mondja szívében, késve jön az én uram, és elkezdi verni szolgatársait, eszik és iszik a részegekkel, megjön majd az ura annak a szolgának azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja. Elkergeti őt, és a képmutatók sorsára juttatja. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás. És azt mondja Jézus, hogy azért beszélek nektek arról, ami lesz, hogy ne legyetek olyanok, mint ez a gonosz szolga. Hogy azt mondjátok, hogy hát Jézus úgy is késik, úgy sem lesz ebből semmi, és egyszer csak amikor betoppan, akkor az ember nem tud semmit oda vinni elé, csak a teljesen elrontott és eltékozolt életét. Óriási dolog komolyan venni azt, hogy egyszer nekem személyesen meg kell állni Isten színe előtt. És tudom, és nagyon sokat beszélhetünk erről is, hogy kegyelemből hitáltal van üdvösségünk, de azért abban ez is benne van, majd látni fogjuk, hogy megmarad-e addig egyáltalán a hitünk. Mennyire csúszik el a kapcsolatunk az Istennel? De azt látjuk, hogy ennek a szolgának annyira elcsúszott az urával való kapcsolata, hogy már nem tisztelte, már nem foglalkozott vele, már nem dolgozott azért, hogy ez az úr anélkül is gazdagodni és erősödni tudjon, hogy ő ott legyen. És milyen sok keresztény van, aki ugyanígy éli az életét. Nem veszik komolyan azt, hogy egyszer Jézus vissza fog térni, egyszer meg kell állnunk az ő színe előtt. Mert az ítéletre való felkészítés egyben felkészítés az addig eltelő hétköznapokra is. Nagyon egyszerű példát hadd mondjak, akinek van autója, az tudja, hogy 2 évente kell vinni műszaki vizsgára. Lehet azt mondani, hogy ezzel nem foglalkozom, engem nem érdekel, de egyszer, ha rámegy ott arra a padra az autó, és rossz értékeket mutat, akkor bizony sikertelen lesz a vizsga. El lehet hanyagolni így az Istennel való kapcsolatot is, de egyszer eljön ez az időpont. És milyen nagy ajándék az, hogy előre szólnak. És olyan nagyon öreg autónál, mert nem vagyok biztos, hogy átmegy a vizsgán, elviszem előtte, átnézik egy állapotfelmérés, és azt mondják, hogy ezt és ezt javítani kell, és milyen jó, hogy nem akkor derül ki, amikor már nincs lehetőség változtatni. Ez a mai Isten tisztelet, ez egy ilyen Isten tisztelet. Hogy azt mondja Isten, hogy igen, lesz egy ítélet, ne ijedj meg tőle, mert addig még sok minden változhat az életedben, sőt, ha jó úton mész, akkor ebbe szeretnélek téged megerősíteni. Mert ha tudod, hogy egyszer visszatér az Úr, és számon kéri, hogy mit tettél, akkor aszerint fogsz ma is cselekedni, hiába csak évek múlva érkezik. Azt mondja Jézus, hogy vegyük komolyan az ítéletet, és komolyan fogjuk venni az életünket is. Komolyan fogjuk venni minden napunkat is. Éppen ezért ez a mai igehirdetés és Jézusnak a szava 3 dolgot szeretne figyelmeztetni, célra mutatni és megerősíteni minket. Hadd olvassam fel egy énekünket, a 514-es éneket, ami a mai Isten tiszteleten is szól. Ó Uram, míg élek-e földi tereken, hogy a végső ítélet szemem előtt legyen, segíts ösvényed járnom, benned élnem s neked, hogy éberen találjon igaz ítéleted. Hát ezt szeretném az Úristen, és ebbe szeretne minket megerősíteni. És amit most el fogok mondani, itt nagyon fontos, hogy figyeljetek, mert nem egy egyszerű dolog. Éljük bele magunkat most Jézus kortársainak a helyzetében. Jézus nekik prédikál. Természetesen tudja, hogy ennek majd lesz üzenete a későbbi korok emberének is, de a Jézus korabeli embernek 2 hatalmas üzenete volt a mai igének, és ez a furcsa kifejezéshez kapcsolódik mind a kettő, hogy pusztító utálatosság. Ezzel kezdődött a mai igénk, amikor tehát meglátjátok, hogy a pusztító utálatosság ott áll a szent helyen, erről beszél Dániel próféta, aki olvassa, értse meg. akkor nagyon nehéz dolgok lesznek. Mi ez a pusztító utálatosság? Jézus korában, amikor ezt hallották, akkor visszagondoltak egy régi történelmi eseményre, egy körülbelül 200 évvel korábbi eseményre. Időszámításunk előtt 168-ban egy negyedik Antiókusz Epifánész nevű uralkodó, aki a Nagy Sándor által szétszakadt birodalomból, a Szeleukida birodalomnak volt az uralkodója, hadjáratot folytatott Egyiptom ellen, és amikor jött visszafelé, azt a hírt kapta, hogy a zsidók fellázadtak ellene. Ez valószínűleg nem volt igaz, de egy nagy hadsereggel bevonult Jeruzsálembe, elfoglalta Jeruzsálemet, hatalmas vérengzést tartott, kifosztotta a templomot, elvitte az aranyékszereket, a mécstartókat, az edényeket, a szent kincseket, és betiltotta a zsidó vallást, tilos volt a körülmetélés, a tóraolvasás, a szombat megtartása. És ezt az egészet megkoronázandó a templomba bevitte, a jeruzsálemi szent templomba Zeusnak a szobrát, és sertéseket áldoztak az oltáron. Ezt el se tudjuk képzelni, hogy milyen rettenetes volt ezeknek az embereknek. Ez volt maga az a pusztító utálatosság, ami bevonult a templomba, és onnantól kezdve a zsidóság számára, és Jézus ezt hozza majd a mi számunkra is, ez a teljesen az Istentől való elfordulást jelentette, az Istennek a szentélyének a meggyalázását. És azt mondja Jézus, hogy ehhez lesz hasonló az az élethelyzet, az az állapot, ami a világ végé lesz, amikor ennyire nem foglalkoznak Istennek az ügyével, amikor ennyire nyilvánvalóan megtiporják és szembe mennek vele. És Jézus, amikor ezt elmondja a kortársainak, akkor nem csak erre utal, hanem arra is, ami az ő számukra 30 évvel később lesz. Amikor újra nagyon hasonló események játszódnak le a zsidóság életébe. Hiszen Krisztus után 66-ban kirobbant egy hatalmas felkelés, amit a következő 4 évben szisztematikusan levertek a rómaiak, és akkor nem csak megszegcsételítették a templomot, idézőjel mondom, hogy csak, hanem le is égett a templom. És Jézus azt mondja a kortársainak, hogy volt egy ilyen szörnyű dolog, és ti is részesei lesztek ennek, és ehhez kapcsolódik fizikailag az a rész, amikor arról beszél Jézus, hogy menekülni kell, menjetek el a hegyekbe, amikor ne menjetek vissza a ruhátokért, amikor beindul az eltipró római gépezet, akkor ez egy ilyen rettenetes dolog lesz. És ezek az emberek fizikailag is átélik azt, ami az utolsó időkben lesz. A mi számunkra már nem a fizikai része a valóság. Nem hiszem, hogy nekünk attól kéne félni, hogy egyszer újra felépül a jeruzsálemi templom, és ott megint mi fog történni, hanem ez a helyzet, ez, amit átéltek a zsidók kétszer is. Azt mondja Jézus, hogy ilyen lesz majd. Amikor ennyire istentelenné válik a világ, és nem feltétlenül azzal, hogy most megölnek egy disznót a templomba, hanem azáltal, hogy szembe megy az egész világ Isten akaratává. Hogy azt a templomot, ami az életünk, nyilvánvalóan gyalázzuk meg, és tesszük tönkre egyre mélyebben, és egyre, hogy mondjam ezt a csúnya szót, egyre ordinárébb módon. Azt mondja Isten, hogy el fog jönni ez az idő. És amikor arról van szó, hogy majd meneküljetek, akkor nem arról van szó, hogy most ki kell futnunk a hegyekbe, a Gellért hegyre, vagy bárhova, hanem hogy ebből a világból, hogy ez ne ragadjon el minket is. És itt Jézus a mi számunkra párhuzamba állítja ezeket az eseményeket. Még egyszer mondom, a Jézus korabeli zsidóságnak a nagy része ezt átélte fizikailag is, de számunkra ez már egy ilyen szimbolikus, profétikus üzenet. Ugye erről beszél a második tesszalonikai levélben Pál, az Isten templomába ülés Istennek mutatja magát. Milyen sokan vannak, akik ma ezt képzelik és így élik az életüket. És hogy mennyire komolyan vették az első keresztények, csak még egy egyháztörténeti adalékot hadd mondjak, azt mondja Jézus, hogy amikor ez bekövetkezik, akkor meneküljetek el. És Krisztus után 66-ban a Jeruzsálemben élő keresztények elhagyták a várost, mert mindezt komolyan vették. Eusébius, a híres egyháztörténész ezt írja, a jeruzsálemi gyülekezet egész közössége parancsot kapott valamilyen isteni kijelentés által, hogy hagyja el a várost, mielőtt a háború kezdődne, és lakjanak Pella városában a Jordánon túl, Perre a vidékén. És ez nem egy spontán menekülés volt, hanem erre gondoltak vissza ezek az emberek. És ez végképp meg is rontotta a kapcsolatot a zsidók és a zsidóból lett keresztények között, hiszen ők kivonultak ezekből a harcokból. Összefoglalva azt lehet mondani erre az első részre, hogy a történelemben is érték támadások Istennek az ügyét, de ez egy hatalmas szellemi támadásban fog kicsúcsosodni az utolsó időkben. És Jézus erre hívja fel a figyelmet, azért, hogy figyelmeztessen, a célra mutasson és megerősítsen minket. És utána Jézus arról beszél, hogy amikor ez egész bekövetkezik, amikor egyre zavarosabb lesz ez a világ, amikor egyre nehezebb lesz eligazodni ebben a világban, erkölcsileg jön egy vallási zűrzavar, rengeteg hazugság, akkor a kísértő bevet egy nagyon fontos eszközt. És az, hogy az ember amikor fél, akkor nagyon könnyen elfogad mindenféle megoldást. Amikor az ember fél, akkor nem vizsgál meg nagyon sokszor dolgokat. Nagyon bennem maradt egy történet, többen ismerték talán az idősebb Knézi Jenőt, aki nagyon-nagyon gyorsan, váratlanul az erős ember meghalt egy hasnyálmirigy rákba, és nagyon sok újságcikk megjelent akkor, hogy milyen kuruzslók keresték meg őt, és mindenféle hamis dolgokat ajánlottak hihetetlenül nagy pénzért. És milyen sokan vannak, hogy ezeket meg is veszik, mert tudják az egészségesen, hogy ez értelmetlen. Amikor az ember szembeáll a halállal, akkor mindenbe próbál kapaszkodni. És pont ezt használja ki a kísértő, mert tudja, hogy el fog jönni az igazi messiás, és nem tudja megakadályozni. Ezért rengeteg hamis messiással próbál meg embereket elszakítani az Istentől. Úgy fogalmazhatnánk ezt, hogy itt mondjuk a egyik nagyobb kosárba beleteszünk egy valódi gyémántot, az Isten nekünk szeretne adni, és azt onnan ki nem veheti senki, és el nem veheti az ördög sem, ezért azt teszi, hogy beledob még 100 hamis gyémántot, aztán találd meg az igazit. Itt is erről beszél Jézus, hogy megjelennek majd hamis messiások, de azt mondja Jézus, hogy lesz egy dolog, amin lebuknak ezek az emberek. Hogy ezek majd összejönnek egy kis helyen, és azt mondják, hogy most itt vagyunk, itt a messiás, benne a szobában, vagy kinn a pusztában. És azt mondja Jézus, hogy az igazi messiás nem így fog visszatérni. Az igazi messiás úgy tér vissza, hogy az mindenhol látható lesz. Azt mindenhol tudni fogják. Jézus nem egy ilyen eldugott szobácskába fog visszatérni. És ez valami egészen csodálatos lesz, ezt a villámlás képéhez hasonlítja Jézus, mert ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Mert a valódi messiás az nem elbújik és nem elrejtőzik. És ezt el se tudjuk képzelni, hogy milyen csodálatos lesz, bár mostanában nem egy ilyen kis rövidfilmet láttam, hogy a mesterséges intelligencia által, ahogy ezt megpróbálják elképzelni, hogy Jézus tényleg ilyen dicsőségesen visszatér ebbe a világba. És itt jön elő az, hogy akkor miért is lenne ijesztő ez a történet? Ha szeretjük Jézust, akkor szeretnénk vele lenni. Akkor szeretnénk színről színre is látni. És ha hozzá tartozunk, akkor micsoda öröm lesz az, hogy ez megtörténik? Micsoda öröm lesz az, hogy ott lesz majd előttünk. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy az utolsó időkben nem a látványos jelek lesznek a fontosak. Sokan próbálják, hogy mondja, megtéveszteni még a választottakat is. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy mi mennyire tudunk hűségesek lenni minden nehézség között Jézus Krisztushoz. És nagyon sok nehézség lesz. És nagyon sok fájdalom, és még egyszer nem feltétlenül fizikai fájdalomról van szó. De az a lényeg, hogy mennyire tudunk Krisztushoz ragaszkodni. És az az egészben a nagyon-nagyon hangsúlyos, hogy az utolsó ítéletnek a módja, a mértéke és az ideje az Isten kezében van. Az utolsó idők bármilyen rettenetesek is lesznek, de Isten kézben tartja a mértékét és a módját. Az isteni gondviselésbe vetett bizalom egyre nehezebb lesz, és ezért van egy nagyon csodálatos rész benne, hogyha nem rövidítené meg az Isten, akkor mindannyian elbuknánk. De megrövidíti a választottakért. Mert ahogy egyre nagyobb a nyomás, egyre többen talán elfordulnak az Istentől, azt mondja, hogy ő megrövidíti ezeket a napokat. Mert vegyük komolyan, hogy mi, akik itt vagyunk, bármilyen erős is a hitünk, megvan az a fajta nyomás, aminél talán mi is elbukunk. De Isten ezt nem viszi végig, hanem megrövidíti ezt az időt, és megőriz minket ebben a nehéz helyzetben. De ehhez úgy kell megérkezni ebbe a helyzetbe, hogy valóban Istenhez tartozunk. És amikor a világ szétesni látszik, Isten akkor is kézben tartja az időt. És hadd mondjak néhány nagyon örömteli dolgot, mert előre tekintve azért a reménységre és az örök életre, hogy mindez valóban egy nehéz időszak, de ezt olvassuk, és akkor feltűnik az emberfiának jele az égen. Jézus visszatérése nem titkos, nem szimbolikus, hanem valóságos és dicsőséges lesz. És Dániel is erről beszél, az emberfia az ég felhői jön, és az uralom az ő övé lesz. És elküldi angyalait nagy harson a szóval. Ez egészen csodálatos lesz, amikor minden szétesik, de Isten népe egybe gyülekezik, és ott lesz a Isten bárányának a színe előtt. Ami most szétszóródik, az akkor egyesül. Krisztus a történelem végén nem rombolni jön, hanem beteljesíti az ő szavát. Hadd mondjak vigasztalásként, bátorításként, amik azért így a következő két ige hirdetésbe fognak kicsúcsosodni néhány üzenetet. Az első, hogy soha ne félj az élet végétől, és soha ne félj a világ végétől. Mi emberek vagyunk, és benne élünk ebben az emberi testben, de az valami egészen csodálatos lesz Krisztussal találkozni. Mert Krisztus eljövetele, az valóban egy ilyen csodálatos esemény lesz. Tudom, hogy nagyon nehéz, mert ragaszkodunk ehhez a földi élethez, és senki sem siet meghalni. Bár Pál apostol eljutott odáig, hogy azt mondja, hogy ha engem kérdezne az Úr, én azonnal inkább vele lennék, mint hogy itt maradjak, de hát még van dolgom a gyülekezetekkel, és én se vágyom rá, és nekem is ezt mondogatni kell, hogy mennyire csodálatos lesz találkozni Jézus Krisztussal, akár életünk végén, amikor a világ még megy tovább, vagy egyszer a világ végén, amiről Pál apostol írt, hogy eljön az elragadtatás. Tehát ne félj a világ végétől, ne félj az ítélettől. A második azt, hogy ne dőlj be a hamis reményeknek, mert a valódi Krisztus nem kell, hogy bizonyítsa magát. Ha te ismered őt, akkor fel fogod ismerni akkor is. És ahogy megjelenik, az nyilvánvaló lesz mindenki számára. És ne lankadjunk az imádságban, mert a választottakért Isten meg fogja rövidíteni a nyomorúság idejét. A keresztény ember reménysége nem az, hogy elkerüli a válságot, ez nagyon fontos, nem az, hogy elkerüli a válságot, hanem az, hogy Krisztusban túléli azt. És a világ vége nem a sötétség győzelme, hanem Isten dicsőségének hajnalhasadása. A hívő ember nem fél a villámtól, mert tudja, hogy az annak a jele, hogy az Úr visszatér. És ami számomra nagyon-nagyon sokat jelent, az a következő, hogyha megnézzük a Jelenések könyvét, akkor annak van egy nagyon fontos utolsó néhány mondata. És ami még inkább kifejező, hogy ez nem csak a Jelenések könyvének a vége, hanem az egész Bibliának. Hogy azok a keresztények, akik éppen ott a 90-es százas években átélték fizikailag is azt az üldözést Domitianus császár által, amikor János megírta a Jelenések könyvét, ami egy rettenetes üldöztetés volt, akkor ők így tudtak imádkozni. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Ámen. Jöjj, Uram Jézus! Legyen ott a mi szívünkbe is ez az imádság, hogy Urunk, egyre nehezebb talán a földön keresztényként élni, és vannak olyanok, akik átélik ennek a fizikai üldöztetését is. Ki tudja még, mi vár ránk, de mi tudjuk, hogy kihez tartozunk, tudjuk, hogy kihez megyünk, tudjuk, hogy kinek a kezében van az életünk. Egyetlen pillanattal előbb nem fogunk elmenni. Bárhogy mondanak bármit, vagy bárkinek bármit jósolnak, talán még évtizedeket, talán nagyon keveset, az Isten tudja egyedül, az ő kezében van. És amikor a szívünk utolsó dobban, akkor vele fogunk találkozni, az ég felhőin eljön hozzánk. Ott lesz velünk, ott lesz a mi halálos ágyunknál, és ő fog elvinni minket önmagához. És ha már ez a mai ige kicsit így a figyelmeztetésről szól, hogy fejezzem be egy verszakkal, egy talán ének is, de lehet, hogy csak egy vers. Siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár. Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te annyira szeretsz minket, hogy pontosan elmondod, mi vár ránk és mi vár erre a világra. Te nem hazudsz, és nem mondasz hamisságokat. Te elmondod, hogy a mi életünknek egyszer vége lesz. És elmondod, hogy ennek a világnak is egyszer vége lesz. De azt is elmondod, hogy te életünk végét és a világ végét kézben tartod. Te ott leszel velünk, te fogni fogod a kezünket. Te meg fogsz érkezni ebbe a világba, hatalmas dicsőségedbe, és talán csendes mosollyal, amikor a mi szívünk utolsó dobban majd valahol valamikor. És köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy a tieid vagyunk, és a tieid lehetünk. Mert ahogy Pál mondja, meg vagyok győződve, hogy se halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők. Semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől. Igen, még a halál sem, még ennek a földi életnek a megszűnése sem, mert Te akkor is velünk vagy, és velünk leszel. Úrunk Istenünk, így ajánljuk a Te kezedbe előre ment szeretteinket is, és így ajánljuk a Te kezedbe a mi életünket is, és azokat, akik még itt vannak velünk. Amen.